szoktam hallani, hogy majd gásprével vagy ezzel-azzal lefújják ilyenkor a kutyát. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az ösztönállapotban ez, ennek az esélye, hogy ez működik, hogy egyáltalán én lélek jelenlétben ezt meg tudom csinálni, és odaérek úgy, hogy ezt még jól tudjam alkalmazni, nagyon minimális az esélye annak, hogy egy ilyen beavatkozás az mondjuk megoldaná a helyzetet.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! Ez itt a Neked Ugatok podcast legújabb epizódja. Én Mucsicska László vagyok. Itt van velem Korom Gábor, a tükörmódszer alapítója, és Varga Balázs, a tükörmódszer vezető oktatója. Sziasztok!
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 Igazából egy anekdotával kezdeném, mert gyakorlatilag a mai adás témája az úgy keletkezett, hogy múlt héten forgattunk egyet, és odajött hozzánk az egyik stábtagunk, aki így, lehet kutyás kérdésem? Én hogyan tudok viselkedni, vagy védekezni az ellen, hogyha betámad az utcán egy kutya? És ezen elkezdtünk gondolkodni, hogy igazából ez egy tök jó alapfelvetés, és mi lenne, hogyha ennek szentelnénk a mai adást, úgyhogy ezt a kutya agresszió témakörét járjuk körül egy kicsit veletek. Azt ugye nem mondtam Balázs bemutatásánál, hogy ösztönkontroll tréner, tehát hogy így van egy plusz validálása is ennek, hogy ő most miért fog ebben a témában megnyilatkozni velünk, de akkor menjünk az alapokhoz, menjünk vissza mélyen, hogy hol is gyökerezik ez a kutya agresszió dolog.
Ember és kutya a legrégebbi együttélés, de hogy az a helyzet, hogy az ember azért vette maga mellé a kutyát, mert a kutya agresszív. És ezt az agresszívet az ember szolgálatába állította, például azzal, hogy jelezte, de akár el is riasztotta az őt fenyegető, ólálkodó nagyvadakat, vagy szomszéd törzset, és a többi. Tehát a legősibb funkciója a kutyának az, hogy védi az embert. És annál már csak egy ősibb funkciója van, hogy védi magát, vagy bármiét.
Viszont ugye a modern 21. századi kutyatartásban, főleg családi kutyatartásban, ez a fajta kutyatulajdonság így eléggé a háttérbe szorult. Nem ezért tartunk már igazán kutyát.
Valóban, hogyha valaki manapság az értékeit szeretné megvédeni, akkor bátran hagyatkozhat a modern technikára, és védheti riasztóval, kamerarendszerrel, egyéb más dologgal a vagyonát, és a kutya igazából ebből a funkcióval a legtöbbször városi környezetben már kikerült, sőt, én nagyon gyakran találkozok azzal, hogy az ember a kutyáját jobban félti, mint az értékeit, mert a kutya maga is érték, de nyilván az a plusz dolog, amit egy kutya hordoz, az még fontosabb lett a gazdának és az embernek. És itt a Gábor beszélt a kutyának az ösztöneiről, és hogy ez manapság már háttérbe van szorítva, mégis nagyon erősek a hangok, mert hogyha valami baj történik, hogyha valahol egy kutya megtámad egy másik kutyát, vagy egy kutya megtámad egy embert, akkor annak mindig egy komoly hírértéke van, és akkor ilyenkor bekerül a médiába, fölkapja a bulvár, és akkor rögtön széles tömegekhez ér el, és hát jellemzően azért elég negatív vízhangok csatolódnak mellé, sokszor természetesen jogosan, és ilyenkor mindig adja magát a kérdés, hogy vajon mit tehettünk volna, hogy ezt elkerüljük.
Mondjuk most már eléggé polarizálódott, vagy tabloizálódott a média ahhoz, hogy most már ugye az a hírérték, hogyha ember harap meg kutyát, nem fordítva, de ettől ez még egy komoly probléma továbbiakban is. De ha már felvetetted a költői kérdést, akkor ne maradjon költői, hanem akkor válaszoljunk erre, hogy mit lehet tenni egyáltalán, hogy ez megakadályozható legyen, és akkor itt akár szétválaszthatjuk, hogy kutya támad emberre, kutya támad másik kutyára.
Igen, itt azért nagyon sokféle elágazás van, hogy hol milyen problémák lehetnek. Egy kicsit visszalépnék, és nem konkrétan azzal az eseménnyel foglalkoznék most rögtön, hogy mit tegyünk akkor, hogyha ilyen támadás történik, hanem ez elé mennék vissza, hogy miért alakulhat ki egy ilyen támadás, és jellemzően mindig vannak háttérben meghúzódó olyan okok, amiket kicsit több odafigyeléssel, több tudatossággal akár el lehetett volna kerülni. Elsősorban itt a gazdai tudatosság, a gazdai felelősségnek a kérdése. Másrésztről van egy fontos emberi tudatosság is, akár nem kutyatartóként is, tehát hogy én hogyan tudok viselkedni, és mit tudok csinálni, illetve hát van társadalmi oldalról is, hogy hogyan bánunk a kutyáinkkal, mennyi olyan kutya van, ami esetleg gazdátlan és kint kóborul az utcákon, tehát sokféle oldalról meg lehetne közelíteni a dolgokat, és hát reményem szerint majd végig is veszük ezeket az aspektusokat.
Soha nem lehet semmit 100%-osan kivédeni, egyszerűen ezt tudomásul kell vegyük minden embernek, hogy nem tudunk olyan biztonságos környezetet teremteni magunk köré, teljesen mindegy, hány légzsákot rakunk egy autóba, milyen kerítést húzunk fel, és a többi, hogy teljesen kizárjuk a veszélyt. A veszély az a létezés része. A veszélyt mi értelmesen leredukálni tudjuk. A kutya egy olyan veszélyeztető forrás, amely alapvetően nem veszélyeztető forrás. Mert én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb kutya támad meg embert, mint ahány ember támad meg embert. Tehát már is a kutya nyert, és már is sokkal jobban bízhatunk benne, de a sokkal kevesebb az annál sokkal kevesebb. Tehát egyszerűen a kutya nem támadja meg az embert. Azért nem támadja meg az embert, mert a kutyának az ember egy olyan társa, nem fajtársa, akivel szocializációjának köszönhetően alapvetően tisztelettel viszonyul. Tehát jellemzően egy megfelelő módon szocializált kutyánál viszonylag alacsony az agresszió viselkedés előfordulásának a valószínűsége. De a viszonylag alacsony az nem azt jelenti, hogy nincs. Hiszen azzal kezdtem, hogy a kutya legősibb mestersége, és bizony a kutya bármikor gondolhatja úgy, hogy veszélyben van a gazda, ő maga, vagy éppen a
területe
vagy a valamie. Jellemzően mit tudom, a játéka, vagy a kajája. És ebből lehet baj. A szocializációval jellemzően ezeknek a nagy részét le lehet redukálni, ami annyit jelent, hogy a városi inger környezet ingereit pozitív tartalommal töltöm fel. Ha a kutya és az ember együttélésének egy korábbi állapotát tekintjük, abban az állapotában, ahogy az ember ott akkor tartotta a kutyát, ma nem lehetne városban kutyát tartani. Tehát nem lehetne, tehát egy 2 milliós, 10 milliós metropolis nem bírja el azt a személyes teret, amellyel akkor a kutya és az ember közlekedett. Az ember sem bírna, de a kutya azzal a szocializáltsággal nehezen tudna itt élni. Viszont a kutyák ma itt mellettünk szocializálódnak, a panelban, a lakóparkban, és a többi, és a többi. És ennek köszönhetően szépen megismerik azt, hogy a liftből kilépő embertől nem kell megijedni, és a többi, és a többi. És hogyha erre odafigyel a gazda, tehát észreveszi a kutya bizonytalanságait, már csak azt, hogy furán nézeget, és megpróbálja ebből kisegíteni, finoman hozzásegíteni ahhoz, hogy az ingerrel megbarátkozzon, nem kényszeríteni, mert az nem vezet eredményre, finoman odasegíteni, erről másodásokban beszéltünk, hogy milyen módon, akkor gyakorlatilag a környezeti ingereket lehet semlegesíteni. Mindet nem. Tehát mindig lehet olyan, hogy egyszer egy hirtelen felbukkanó jelenségre egyszer csak a kutya bekapcsol, de jellemzően a prevencióval, a gazda általi, a tudatos gazda általi szocializációval rengeteget tehetünk azért, hogy minimalizáljuk a veszélyeztetést, akár még egy magasabb agresszió hajlamú kutyánál is.
A kialakulás az pedig jellemzően mindig valamilyen, vagy akár több tényezőnek az együtt állása miatt történhet meg. Először is van egy nagyon erős figyelemhiány. A figyelemhiány az lehet gazdai oldalról, amikor nem nagyon veszem figyelembe, vagy észre sem veszem a kutyámnak a jelzéseit, és ezért aztán belekerülünk olyan szituációba, amiből probléma lehet. De nagyon gyakran van figyelemhiány azért is, mert ha valaki nem kutyája, kutyásként közlekedik, és meglát egy másik kutyát, akkor ő nem ismeri föl ennek a másik kutyának a jelzéseit, illetve szerencsére azért Magyarországon nagyon sok kutya van, de mégis azért sokszor találkozom én magam is azzal, hogy van egy kicsit torz kép az embereknek a fejébe arról, hogy minden kutya pont olyan aranyos, mint a adott esetben az enyém, vagy a szomszédé, akit ismerek, és mindig meg szoktam simogatni, és az emberek hajlamosak minden egyes kutyához úgy közelíteni adott esetben, hogy pontosan ugyanazt a viselkedést várják tőle, mint egy jól nevelt, jól szocializált kutyánál, és ez a fajta figyelem hiány aztán könnyen okozhat különböző surlódásokat, és aztán persze komolyabb esetekben pedig igazi tragédiák is lehetnek belőle, tehát muszáj egy kicsit magunkon is dolgozni, muszáj gazdai oldalról is ugye tudatosságot építeni, és akkor aztán tulajdonképpen ezek a helyzetek minimálisra csökkenthetőek. Lehet, hogy nem mindent lehet megelőzni, de azért jó sok mindent tehetünk azért, hogy ilyen helyzetek ne alakuljanak ki.
Akkor említsük meg a másik végletet is, mert szerintem amellett, hogy van ez a fajta nem kutyás attitűd, hogy biztos minden kutya aranyos, de van az a nem kutyás attitűd is, ami meg az, hogy úristen, mérettől függetlenül biztos minden kutya bántani akar, vagy mondjuk egy méret fölött biztos minden kutya bántani akar, és mondjuk pont ez a beszélgetés, ami múlt héten ezen a forgatáson hangzott, az is valami esetleg egy ilyen korábbi traumából eredeztethető, ami miatt fölmerül ez a kérdés, hogy hogyan védekezzünk egy olyan kutya ellen, ami mondjuk engem megtámad. És mondjuk most ugye egy olyan helyzetben vagyunk, hogy azért nem olyan városokban élünk, ahol egészen magas a kóborkutya penetráció, tehát hogy nem kell attól feltétlenül tartanunk, hogy egy nem szocializált kóborkutya megtámad, hanem itt alapvetően tényleg gazdáknak a kutyáival találkozunk városi környezetben, de mégis, hogyha esetleg ez megtörténne, hogy valamiért betámad engem egy kutya, akkor tényleg mit tehetek egyáltalán?
Ahogy mondtad, két csoportja van a kutyatámadásnak, az ember elleni és a kutya elleni. És én még picit megállnék még, és még a mit tehetnénk előtt, hagyj beszéljek még arról, hogy ez a két csoport alapvetően eltérő. A sokkal könnyebben kialakul a kutya elleni támadás, mint a kutya ember elleni támadás. Soha nem szabad bagatelizálni ezeket a támadásokat, hiszen ezek nagyon veszélyesek. Még a prevencióban azt érdemes hozzátenni, hogy sokszor fordul elő olyan, hogy a gazda távol létében történik a kutyatámadás. Alapvetően jól szocializált, jól működő kutya, aki, hogyha a gazda elmegy otthonról, akkor megkapta az őrség parancsnoksági beosztást, és akkor onnantól kezdve már ő hoz döntéseket. És mondjuk hoz egy olyan döntést, vagy eszkalálódik egy olyan helyzet, ahol nem kéne, hogy azt a döntést meghozza, vagy egy rossz döntést hoz. És akkor mit lehet ezzel tenni? Én azt gondolom, hogy azt, hogy a kutyát szocializálom arra, hogy akár más is le tudja állítani. Nekem például Jormán ez egy nagyon fontos szempont. Tehát Jorma, hogyha bármi baj van, akkor ha más rákiabál, ő arra is tud reagálni. Ez nem jellemző egy kaukázusira. Általában nem, tehát általában a kutyák reagálnak más emberekre, de minél ösztönösebb egy kutya, annál nehezebben, annál inkább csak a gazdájára, vagy minél keményebb egy kutya, annál inkább csak a gazdájának az instrukciójára fog reagálni. Egy ilyen kemény kutya esetében az egy nagyon fontos prevenció, hogy fel van készítve arra, hogy akár más is le tudja őt állítani. És akkor így menjünk neki először a kutyatámadásnak. És azért a kutyatámadásnak, mert szerintem ez a nagyobb kitettség egyébként, de ez az alacsonyabb veszélyeztetés. Nagyobb kitettség abban az értelemben, hogy ez sokkal sűrűbben fordul elő, alacsonyabb veszélyeztetés nyilván nem emberi életet fenyeget, hanem kutyát. A kutyatámadás esetén végig mennünk azon, hogy miért támad meg egy kutya egy másik kutyát. Megtámadhatja a területén, mert a területét védi, megtámadhatja azért, mert esetleg azt gondolja, hogy a másik fenyegeti egy domináns viselkedésből, vagy akár félelmi viselkedésből megelőző támadásnak is indíthat egy kutya támadást. Ezek között nagyon nagy különbség van, és ha nem vagyok szakértője a kérdéskörnek, akkor nem biztos, hogy el fogom tudni dönteni, hogy most éppen melyik fenyegetettségben vagyok. Mert máshogy kell egy nyílt, pusztító támadás ellen védekezni, mint egy ilyen elriasztó agresszióval szemben. Veszélyes szerintem egy ilyen közegben tanácsot adni a kutyatámadásról, mert nem fogunk tudni a teljes igényével beszélni erről a témáról. Egyszerűen lehetetlen. Amiket mondani fogunk, amely dolgokat mondani fogunk most a Balázzsal, azok jellemzően tanácsok, melyek nagyon függenek attól, hogy abban a környezetben milyen konstellációban vagyunk, tehát mi vesz minket körbe. Tehát kérem szépen a nézőket, hogy így kezeljék a tanácsainkat, és megpróbálok akkor innen indulni, tehát hogy nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy elriasztó, egy bizonytalanságból, vagy akár a területvédelemből elriasztó agresszió közeleg. Ezt jellemzően abból lehet látni, hogy a kutya közeledése nem nyílt egyenes vonalú, hanem szakaszolt, és bizonyos értelemben gátolja magát. Tehát, hogy akár tempót vált, megáll, újraindul. Ez azt jelenti, hogy a kutya még nincs arról meggyőződve, hogy ő be is fejezi a támadást, hogy végig is viszi az utolsó pontig. Itt viszonylag jó szansunk van. Ebben az esetben érdemes a saját kutyámat a lehető legkevésbé fenyegető pozícióba tenni, esetleg betenni a hátam mögé, és én kiállok a kutya elé, és hogyha van a kezemben mondjuk egy nejlonzacskó, vagy egy táska, ha nincs, akkor esetleg a jackimet lekapom, és azt kirakom magam elé, és akár nyugodtan határozottan rászólhatom a kutyára. Hogyha ez nem működik, akár ezt a jackit földhöz is vághatom, vagy odavághatom a másik kutyához, a szélsőséges esetben, hogyha úgy érzem, hogy a kutya már olyan szintű közelségben van, hogy én már valóban nagyon félek. Nehogy az legyen az utcán, az emberek jackiket dobálgatnak, mert nem erre biztatnám őket, hanem ha már tényleg a konkrét veszélyeztetés határán járunk, akkor ez például lehet egy segítség a kutyám védelmében. Tehát ott lehet ez egy jó segítség, hogy határozottan oda csapom, akár ugye egy jackitől semmi baj nem lesz a másik kutyának, de az, hogy egy pillanatra sötét lesz, az, hogy ott az a felület megjelenik, az pont elég lehet ahhoz, hogy kizökkentse és leállítsa egy támadást, és ez, hogyha kíséri egy erős kizökkentő hang, hogy hello, és úgy dobom oda a pulcsimat, a jackimet, akkor ez nagyon hatékony lehet ebben az esetben. A támadások nagy többsége, kutyatámadások nagy többsége, szerintem mintegy 95%-a, de lehet, hogy ennél is magasabb az arány, az ebbe a kategóriába tartozik. Itt jellemzően elég a kutyát valamilyen módon maga mögé rakni, rászólni távolról, és hogyha ez nem működik, akkor az utolsó esélyem az, hogy esetleg ezt a Jackie berakást, vagy akár a Jackie odacsapást teszem elé. Itt lehet egyébként furcsa módon egy nagyon jó segítség, hogyha esernyőt viszek magammal. Tehát ottól a kutya gátolja magát, tehát nem nyílt a támadás, nem egy direkt támadás, hanem ahol egy ilyen óvatos közelítés, jellemzően például egy esernyő lányítása pont elég lehet ahhoz, hogy a kutyát kizökkentse. Addig pedig én elmegyek, elhúzódom onnan. Az elhúzódom onnan pedig azt jelenti, hogy ha egy olyan irányt kell magamnak választani, amivel viszonylag dinamikusan tudok távolodni ettől a helytől. Érdemes nem egy hátraarcot tenni, tehát menekülést bemutatni, de egy intenzív távolodást ebben az esetben nyugodtan meg lehet ejteni, és ez egy... Ha ez egy gátolt viselkedés, tehát nem egy nyílt konfliktus, akkor jó esélyen van, hogy ebből ki is tudok keveredni. Ez történik akkor, hogyha egy ilyen minimum bizonytalanságot is tartalmazó támadással találkozunk.
minden egyes támadásos szituáció más és más, tehát nincs két egyforma szituáció, ami ugyanúgy történne és ugyanúgy végződne, de azért különböző mintázatot vagy különböző fázisokat azért meg lehet különböztetni a támadással, illetve az ilyen balesetekkel kapcsolatban, és ezt ilyen hármas tagolásba akár szét is bonthatnánk, hogy mi a teendőnk, mit tehetünk, egyre közelebb kerülve a bajhoz, és hogy mi az, ami segítségünkre lehet. Az első és legfontosabb szerintem, már ezt mondtam, de nem győzöm kihangsúlyozni, az nem más, mint a megelőzés, az a fajta megelőzés, ami az ember figyelme által már akkor jelezhet, amikor a baj még nagyon messze van, amíg még meg nem történt. Mindegy, hogy én kutyával sétálok, vagy kutya nélkül, nagyon fontos alapképesség kell, hogy legyen, és például a tanfolyamon ez egy kiemelt dolog, hogy az embereknek erre a figyelmét fölhívjuk és gyakoroljuk is, hogy folyamatosan pásztázom a környezetet, és anélkül, hogy én nekem most tudatosan egy-egy pontra oda kellene tekintenem, már azért tudom azt, hogyha valami olyan dolog bekerül a látómezőbe, egy másik kutya, akár egy furcsán viselkedő ember, vagy bármi más, ami a kutya érdeklődését felkeltheti, akkor már az irányított figyelmem segít abban, hogy el tudjam dönteni, hogy ez a szituáció, ha közeledünk hozzá, veszélyesebbé válik-e vagy sem. És egyáltalán nem szégyen, ha kisebb kutyával vagyok azért, ha nagyobb kutyával vagyok azért, ha nincs olyan kézben tartásom, akkor még azért, kifordulni ebből a helyzetből, és nem megvárni azt, hogy mi fog ebből kialakulni. Én sokszor látom olyat, sokszor látok az utcán olyat, hogy két kevésbé kézben tartottnak tűnő kutya közeledik egymáshoz, és a gazdának már rég tudnia kell, ellen, hogy megállok, átmegyek az út túloldalára, egyszerűen hátat fordítok, és más irányt fogok venni, egyszerűen ki fogom kerülni ezt a necces szituációt. Ha az én kutyám nem visszahívható még, akkor, hogyha bármilyen ilyen helyzetbe kerülhetek, akkor ezt próbálom megelőzni, még azelőtt pórázra veszem a kutyát, hogy olyan helyre tudnánk kimenni, ahol mondjuk sok kutyával fogok találkozni, és tudom, hogy akkor már nem fogom tudni behívni a kutyámat. Mindenfajta óvintézkedést igyekszek megtenni, hogy mielőtt valamilyen vészhelyzet kialakulna, azelőtt én már a kutyát valahogy kontrollban tudjam, tehát nagyon-nagyon sokat tud nekem számítani ez a, nagyon-nagyon sokat tud segíteni ez az irányított figyelem. Nem csak a saját kutyám viselkedését tudom ilyenkor monitorozni, mert általában a saját kutyának a viselkedéséből is sok mindent megtudhatok az előttem álló kihívásokból, hogy ha figyelem a kutyámat, akkor tudom, hogy ő ebben az adott szituációban hogyan fogja magát érezni. Találkozunk egy másik kutyával, megjelenik a színen egy másik kutya, és én már láthatom, hogy az én kutyám hogyan reagál rá, de nagyon fontos azt is látni, hogy az a másik kutya, aki sétál velem szembe mondjuk a gazdájával, az hogyan viselkedik, mennyire van kézbe, húzza-e a póráz végét, tehát nagyon sok információt tudok begyűjteni, és ez a legfontosabb, hogy amit lehet, kerüljek el. Ez egy jó tanács. Nem tudhatom, hogy a másik gazda mennyire van képben, mennyire képes kezelni a kutyáját. Ez az első fázis.
Az kb. Picit olyan, mint a vezetés is, hogy ott is van egy ilyen teljes szkópos figyelem. Közlekedésben résztvevő autókat, járműveket, személyeket, állatokat, mindent monitorozok, és már próbálok egy ilyen preventíven reagálni arra, hogy ha esetleg ott valami vészhelyzeti szituáció van, akkor még időben meg tudjam állítani.
Talán a motorozást tudnám ide fölhozni, mint kedvenc hobbit, hogy amikor az ember autóból motorra vált, akkor nem elég a defenzív vezetés, hanem a motoron is azért feltételezem azt, hogy az adott esetben például a nekem járó elsőbséget nem fogják megadni, és próbálok már felkészülni arra a helyzetre, úgy megközelíteni a szituációt, és az a kutyánál fokozottan érvényes. Tehát, hogy ott is próbálok arra a szituációra reagálni, amit látok, de feltételezem első pillanatban azt, hogy esetleg a másik oldal nincs teljesen képben, úgyhogy megnézem, hogy én tudok-e erre még reagálni, aztán utána, hogyha azt látom, hogy ott már minden rendben van, akkor nyilván tudok közelíteni. Szóval ez az első fázis, és nem szabad lebecsülni, nagyon sok problémás szituáció elkerülhető lenne, hogyha kicsit körültekintőbben járnánk elnénk a kutyánkkal. Aztán utána jön a második fázis, amikor már a szituáció tulajdonképpen elkezdődik. Jön felém szembe egy másik kutya, nagyon fontos, hogy most gazda van mögötte, csak a gazdának teljesen kontrollhiánya van, vagy van gazda, de ugye póráz nélkül érkezik az a kutya, ez is egyfajta kontrollhiány lehet, vagy esetleg egy olyan kutya fog érkezni, ami mögött egyáltalán nincsen gazda, tehát valamilyen gazdátlanul kószáló kutyáról van szó, és ebben az esetben már tudjuk azt, vagy nagyjából lehet számítani arra, hogy mi találkozni fogunk, nem nagyon fogjuk tudni kikerülni a találkozást, és ilyenkor azért már fölvehetek olyan fajta viselkedéseket, próbálhatok úgy viselkedni, ami segíthet abban, hogy a támadást elkerüljük. Jellemző a kutyákra egyébként az, hogy alapvetően nem támadni szándékoznak, tehát mindig valamilyen egyéb körülmény együttállása okozhatja azt, hogy a kutya valamilyen támadásként fog reagálni a mi közeledésünkre, vagy mert a teritoriumát esetleg megsértettük, vagy azért, mert a nálunk lévő kutya az esetleg olyan viselkedést mutat, ami a másik kutyának a heves érdeklődését felkeltette, vagy esetleg mi viselkedünk úgy, ami a másik kutya számára fenyegető lehet, esetleg ő nem képes elkerülni minket. Nagyon gyakori egyébként, hogy a kutyák inkább kifordulnak ezekből a helyzetekből, és támadás akkor alakul ki, hogyha már elkerülhetetlen ez a fajta találkozás. És ilyenkor tudom, hogy nem könnyű, de azért nagyon sokat segít, hogyha valamennyire higgadtak tudunk maradni, és amikor higgadtak tudunk maradni, akkor egy picit tudatosabban tudjuk a mozgásunkat, gondolatunkat összerendezni, és amit tudunk ilyenkor tenni, hogy megpróbáljuk a minimálisra csökkenteni annak az esélyét, hogy a közeledő kutya aztán támadásra váltson át. Igyekszünk nem gyorsan mozogni, semmiképp se tanácsolnám azt, hogy valaki próbálja meg elfutni a helyszínről, egy zsákmány mozgással bekapcsolja a kutyának az érdeklődését, és inkább csak rosszabb lesz a helyzet, inkább a lassú mozgás, lehetőleg ne a kutya felé mozogjunk, amennyire lehetne, nagyon figyeljük a kutyát, de mégse közvetlen szemkontaktust vegyünk fel a kutyával, tehát az alapvetően egy eléggé támadásra ingerlő dolog, tehát azt lehet tanácsolni, hogy amennyire lehet, még csak ne is teljes testfelületet mutassak a kutya felé, hanem valahogy egy kicsit így az oldalamat próbáljam meg, az oldalammal próbáljak a kutya felé fordulni, és természetesen perifériából figyelni a közeledését. Amennyire lehet, ha van erre lehetőségem, akkor valami olyan helyet keresni, ahol adott esetben még mindig lehetőség lenne kikerülni ezt a találkozást, egy kapuajba esetleg befordulni valahol, ahol valami tárgy, autó, bármi lehet mögöttem, és mindenképpen nem a kutyára kiabálva, nem felé fordulva, nem fenyegetve fordulni a kutyához, és ilyenkor jellemzően, ha a kutyának van lehetősége kifordulni ebből, akkor jó eséllyel meg tud történni ez a kifordulás. Ha ilyenkor én kutyával vagyok, akkor az már egy másik helyzet. Ebben a helyzetben is amennyire lehet, igyekszem a kutyát berendelni magam mellé. Ha van rá lehetőség, akkor inkább pórázra venném, tehát ne a kutyák közötti nyílt agresszió legyen. Mindig egy nagyon jó kérdés, hogy egy kisebb kutyát ilyenkor felvegyek, vagy ne vegyek fel, és nem is lehet nagyon jó választ adni rá, mert néha kifejezetten jó, ha az ember ezt megteszi, néha kifejezetten rossz, úgyhogy erre sajnos nincsen egyértelműen jó tanács, hogy melyik lenne a jó. És hogyha egyéb más dolog még segítségemre lehet, akkor ilyenkor azt tudom használni. Ha egy kerékpáron vagyok, akkor érdemes leszállni a kerékpárról, semmiképpen sem megpróbálni eltekerni a lehető leggyorsabban a kutya elől. Egyrészt nem valószínű, hogy gyorsabb leszek, másrésztről pedig a kutyát szintén be tudja kapcsolni a menekülő, még akár kerékpáron menekülő embernek a látványa. Érdemes ilyenkor leszállni, tolni a kerékpár, de mindenképpen úgy, hogy köztem és a közeledő kutya között legyen, azzal is tudom egy picit a távolságot tartani, illetve valamennyire tudom saját magamat is védeni. És hát, hogyha van a kezem ügyében bármi más, akár egy szatyor, akár egy kabát, akár bármi más, akkor azt már felkészíthetem úgy, hogy úgy fogom megfogni, hogy abban az esetben, ha aztán konkrét támadásra váltaná át a helyzet, akkor valahogyan magam és a kutya közé tudjam ezt venni, és valamennyire a harapást azt tudjam minimalizálni, csökkenteni. Ez a második fázis. És aztán utána van a harmadik, amikor már konkrétan a támadásról van szó. Hát itt aztán már tényleg nem nagyon lehet jó tanácsot adni, mert amikor már megharap egy kutya, akkor nagyon sok mindent nem lehet tenni. Ha mégis valamit mondani kellene, akkor az ember, amit ilyenkor tehet, az, hogy igyekszik a lágy részeit védeni, és bízik abban, hogy a kutya azért alapvetően nem elpusztítani szeretné a másikat, és az érdeklődés alább hagy, segítséget kap esetleg kívülről, de akkor már nagyon sok mindent tenni nem tudunk.
Ugye az első két variációban, amit felsoroltál, ugye egy ilyen optimális helyzetet írtál le, de nyilván előfordulhat olyan, hogy fölhívnak telefonon, éppen megírok egy üzenetet, lanyhul a figyelmem, nem veszem észre ezt a szituációt, hogy mondjuk éppen betámadja a kutyámat egy másik kutya. Hogyan tudok egyáltalán védekezni? Nagyon messze van mondjuk a gazda, és nem tudja lehívni, nem tudja leállítani. Mit tudok tenni ezzel a helyzettel?
Azért nagyon nehéz telefonos segítséget adni, mert hogy egy támadó magatartásnál nem lehet előre borítékolni, hogy az a viselkedés, amelyet én produkálok, az a kutya támadását intenzívebbé teszi, vagy inkább tompítja, esetleg leállítja. Mikor meghallottam, hogy ezt a részt fogjuk forgatni, azért volt bennem ezzel kapcsolatban egy kis félsz, hogy beszélünk, de nem egy podcast erejéig nem lehet igazán jó és mély segítséget adni. Balázs elmondta az előbb a rendező elveket, ez nagyon fontos, hogy ezen a rendező elvek mellett próbáljuk működtetni a rendszert. Viszont tudom azt, hogy az ideülő nézők, vagy a minket hallgatók szeretnének konkrét segítséget kapni. És a konkrét segítség pedig ugye nagyon függ a szituációtól. Milyen jellegű a támadás? Nyílt támadással van a dolgom, vagy gátolt támadással? Nagyon függ attól, hogy a kutya mondjuk egy területvédésből érkez, amit nem észlelek, hogy beléptem az ő területére, mert a kutya sokszor úgy is védheti a területét, hogy azt a területet 10 percet találta ki, hogy az övé, vagy 5 percet találta ki, hogy az övé. És már, tehát egy ilyen esetben mondjuk, hogyha egy területre behatoltam, a kutyának a személyes terébe behatoltam, akkor célszerű onnan minél hamarabb egyfajta óvatossággal onnan kijönni. Viszont van az, hogy ezek az eszközök nem segítenek azért, mert mondjuk esetleg sikerült a kutyát még jobban felpaprikáznom, nem vettem észre, hogy benn vagyok a teritoriumában, valamit fél tőlem, stb. Tehát számtalan olyan dolog lehet, amely az érzékelésemen kívül marad, és növekszik a támadás intenzitása. Ebben az esetben, és általában véve, mint rendező elv a támadások esetében, érdemes odafigyelnünk arra, hogy egyfajta mellérendelt viszonyt próbáljak fenntartani, és a mellérendelt viszony az azt jelenti, hogy ne kerekedjek fölé, ebben az esetben, mert ha fölé, lehet, hogy bejön, de ha nem jön be, és már annyira szoros a közelsége a kutyának, ha nem jön be, akkor ha fölé akarok kerekedni, akkor lehet, hogy az váltja ki már a romboló, pusztító agressziót, illetve ne menjek be alá, mert az szintén csak kiválthatja a direkt megnyilvánuló agressziót. Nem könnyű. Ezért a mellérendelt viselkedés az azt jelenti gyakorlatilag, hogy a távolságot nagyjából megtartva, nem kimenekülve, tehát amikor már ott vagyok nagyon szűken, nagyon szorosan, a kutya már a lihegését érzem a közelünkben, kutyám közben betéve magam mellé, és araszolok ki, megpróbálok egy mellérendelt viszonyt fenntartva, azaz a kutyától való távolságomat nem drasztikusan csökkentve, hanem szép lassan, lépésről lépésre csökkentve, mint egy eloldalazni tőle. Tehát itt már, amikor ennyire direkt, már ennyire szoros a közelség, akkor már nem akarok gyorsan lelépni, és nem akarok fenyegetni se. Ez lehet még itt egy utolsó segítség.
Oké. Ez nem jött be, jön a harapás, ilyenkor mi a teendő?
Na ezt talán a legnehezebb erre választani. Harapás és harapás között is nagyon nagy különbség van. Itt most abból indulunk ki, hogy nem romboló agresszióban van a kutya, hanem egyszerűen csak eszkalálódott a helyzet. Tehát előtte egy óvatos viselkedésből lett egyre magabiztosabb, de még mindig azért ott van mögötte egy többszörösen gátolt kialakulás, de a végén megtörténik a fájt. Ebben az esetben, ha nem tudok gazdát találni, aki a kutyát, mert ugye itt jellemzően arról beszélünk, hogy nincsen gazda, aki segíteni tud nekünk, akkor itt legelső sorban, és ez most csúnyán hangzik, vagy nem, legelső sorban a saját életem és épségem védelme, ami igazán számít. Ha meg vagyok arról győződve, hogy a kutya felém nem fordítja az agresszióját, tehát nem üt át a kutya agresszió viselkedése a kutyáról rám, akkor megpróbálhatom védeni a saját kutyámat.
Ez hogy állapítható meg?
Hát úgy, hogy a kutya nem fókuszál át rám, tehát nem jön felém az ugatás, nem tolódik felém az agresszió viselkedés, hanem mondjuk a kutyám marad a fókuszba, és ez nem történik meg egyáltalán. Nem. Vagy ha át is fókuszál, nem marad ott sokáig, akkor még mindig van szanszom, hogy esetleg valamit teszek, még ott kizökkentem. De egyre nehezebb helyzetben vagyok. Tehát ha nincsen segítségem, ha nincs ott a másik gazda, akkor itt már van baj. Egy ilyen esetben, ami segítséget tud nyújtani, hogyha találok valamilyen szeparálható helyzetet, autóba berakom a kutyát, és én is beszállok. Egy szomszédkertbe, ha van ott járókelő, vagy a szomszédhoz be tudok kéreckedni, eközben akkor az megint csak lehet egy segítség. Ha erre sincs lehetőség, akkor jöhetnek olyan hekkelések, amiket már nem szívesen mondok el így az éterbe.
Akkor ezt fölteszem úgy ezt a kérdést, hogy akkor neked ne kelljen besétálni ebbe. Én teljesen berezelek egy ilyen szituációtól, és teljesen összezavarodok, hogy mit évő legyek, és esetleg én is agresszívvá válok, és mondjuk belerúgok abba a másik kutyába. Egy ilyen helyzet, ez hova eszkalálódhat?
Itt ugye most arról beszélünk, hogy a kutyámat támadta Igen. meg a másik kutya, és akkor én a kutyám védelmére kerek, mondjuk egy ilyen nyílt agresszió jelenik meg a részemről, belerúgok a kutyába. Hát az a helyzet, hogy alapvetően egy rossz irány. Nem is a kutya védelme szempontjából, hogy jaj, ne rúgjunk bele szegény kutyusba, nem erre gondolok, mert nyilván amikor a saját életemet vagy a kutyám épségét védem, akkor ezek a dolgok hirtelen nem fognak foglalkoztatni, hogy szegény kutyus. Akkor ha teszem fel mondjuk a pici kutyámat, aki mondjuk két harapással halál fia lehet, nem szép elgek. Tehát ott nyilván megteszek mindent, hogyha meg kell tenni, csak az van, hogy ez azért nem jó irány, mert például egy ilyen fizikai presszió tovább tüzelheti a kutyát. Tehát bármilyen furcsa, de például egy őrzővédő kiképzés során is alkalmazzák a trénerek azt a technikát, hogy a kutyát egyfajta küzdelembe beleviszik. És a küzdelemben a kutya még erősebb küzdelmet folytat, tehát még inkább belefolyik és belelovalja magát, tehát ez nem lehet jó irány. A jó irány inkább az lehet, hogy próbálom szeparálni magam valamilyen módon ebből a helyzetből. Itt akkor tehetek még olyat, és ez lehet még egy utolsó esély, hogyha meg vagyok győződve arról, hogy a másik kutya nem fenyeget engem olyan veszéllyel, hogy súlyos problémát okozott, akkor esetleg megkérhetek valakit, hogy a saját kutyámat fogja meg, esetleg hátsó lábánál fogva, én pedig a másik kutyát megpróbálom onnan lehúzni, és kihúzni az akcióból. Ez lehet még egy utolsó segítség, de itt megvan a rizikója annak, hogy a másik kutya engem, az én kutyám pedig a segítő ember megfoghatja. Tehát itt ezt mérlegelnem kell a szituációban, hogy ez az utolsó esély, ez bevállalható-e. Hogy van egyszer az a fájt, amikor megtámadnak engem, és én féltem a saját kutyámat. És joggal féltem, mert mondjuk a másik kutya 20-30 kilóval nehezebb, mint az enyém. Ez az, amikor innen amennyire csak lehet próbálok menekülni. És még véletlenül sem engedem, hogy az én kutyám bevonódjon. És van egy másik verziója, amikor a kutyámat azért ennyire nem kell félteni, mert bár nem verekedős a kutyám, de azért, mit tudom én, egy súlycsoportban vannak.
Egyenrangúbbak kicsit.
És volt már arra példa, hogy megvédte magát, vagy amit tudom én. Tehát, hogy nem akarok senkinek ilyet adni a szájába, ne védje meg magát egy kutya, ne ez legyen a célunk, nem kell, hogy egy kutya megvédje magát, hanem mindenki vigyázzon a saját kutyájára, de azért van ez, hogy a kutya meg tudja magát védeni, és ez az egészséges kutya kommunikációnak része. Tehát ott, amikor két kutya összecsap, és nem vagyunk kitéve annak a veszélynek, hogy egy harapással mondjuk kioltja az életét, vagy örökre nyomorékká teszi, akkor egyre könnyebb dolgunk van, mert azért az van, hogy a kutya nagyon ellenálló lény, tehát azért nem törik ám olyan könnyen össze. Tehát ott azért van még lafom, és ott még van időm talán segítséget kérni, talán még a távolról érkező gazda oda tud érni addig, ameddig ők ott elcibálgatják egymást, és hát gyakorlatilag itt lép be a képbe az, hogy jó, és akkor mit csináljunk akkor, hogyha két kutya összefogott, és ott van, mondjuk megérkezett a másik gazda is.
És nem eresztik egymást. Hát ilyenkor általában az első gazdai szándék az nyilván az, hogy a lehető leggyorsabban a kutyát kiszedjem ebből a szituációból, bármi áron. Ilyenkor az ember felfokozott ösztönállapotban van, és mielőbb biztonságba akarja tudni a kutyáját, és igyekszik a másik kutyának a szájából szinte kitépni a saját kutyáját, és bármilyen rosszul is hangzik ez, sokszor ez a fajta gazdai viselkedés okoz sokkal nagyobb sérülést a kutyánál. Ugye jellemzően, ha összefog két kutya, és most itt arról beszélünk, hogy valóban egy súlycsoportban lévő kutyákról van szó, és nem pedig egy sokkal nagyobb és egy sokkal kisebb kutya akaszkodik össze. Ilyenkor, hogyha meg is történik ez a harapás, amiben benne vannak ebben a fogásban, jellemzően az egyik kutya ilyenkor nagyon erősen visít, aki éppen a rövidebbet húzza, a másik pedig tartja egy nagyon erős fogásban. Ilyenkor, hogyha a fogásból kitépem a másik kutyát, akkor a fogás az egy ilyen tűpontszerű sebet fog maga után hagyni, amit hogyha majd a kutyát sikerül eleresztetni, akkor utána egy viszonylag könnyen, gyorsan gyógyuló sebről van szó, míg hogyha én elkezdem kihúzni a kutya szájából a másikat, akkor szakad, ott már sokkal véresebb események lehetnek, és sokkal-sokkal komolyabb sérülések is vannak. Nyilván erre most így egy kanapéból ülve elég könnyen lehet beszélni, de azért az életben ezt nagyon nehéz lereagálni, főleg akkor, ha az embernek még korábban semmilyen ilyen tapasztalata nem volt. Talán ami ilyenkor segíthet, hogy amennyiben nem tartok nagyon attól, hogy egy másodlagos sérülést fogok én szenvedni, amikor benyúlok a kutyák közé, alapvetően az ember ebben az ösztönállapotban nem gondol ilyenre, akkor lehetőleg megpróbálni stabilizálni a két kutyát, hogy ne tudjanak egymásból kiszakadni, ne tudja az egyik a másikat szanaszét cincálni, tehát lehetőleg megpróbálni stabilan tartani a kutyákat, akár úgy is, hogyha van rajtuk nyakörv, hogy a nyakörvet viszonylag fixen tartani, és akkor segítséget kérni. Szoktuk azt esetleg mondani ebben a helyzetben, hogy a kutyának a hátsó lábait meg lehet emelni, és abban a pillanatban, ha valaki tartja a hátsó lábát a kutyának, akkor már nincs az erőkar, hogy úgy mondjam, hogy a kutya olyan nagyon erőset tudjon tépni, és minél inkább ebben a kiszolgáltatott helyzetbe kerül, akkor előbb-utóbb talán megérkezik az a mozdulat, amire vártunk, hogy elengedje a másik kutyát, és akkor történik meg a szétválasztás. És még ez is egy veszélyes szituáció, hiszen ilyenkor, ha elengedik a másik kutyát, gyakran ugrik vissza, és folytatódik tovább a küzdelem. Tehát ez nagyon fontos, hogyha megtörtént a szétválasztás, akkor mielőbb azonnal kerüljön pórázra a másik kutya is. De annyira más minden helyzet, és tényleg nagyon nehéz erre felkészülni, hogy nagyon nehéz egy használható tanácsot adni ebben az esetben. Olvasom sokszor az interneten, meg szoktam hallani, hogy majd gásprével, vagy ezzel-azzal lefújják ilyenkor a kutyát. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az ösztönállapotban ennek az esélye, hogy ez működik, hogy egyáltalán én lélek jelenlétben ezt meg tudom csinálni, és odaérek úgy, hogy ezt még jól tudjam alkalmazni, nagyon minimális az esélye annak, hogy egy ilyen beavatkozás az mondjuk megoldaná a helyzetet.
Rengeteg kutyaverekedésnél voltam ott, hála az égnek, ez jellemzően inkább az utóbbi másfél évtizedet megelőző időszakban történt. Egyszerűen azért, mert máshogy szocializálódtak akkor a kutyák, mint ma. És azt kell mondjam, hogy ottal a gazdák meg tudták őrizni a higgadtságokat, ott jellemzően nem lett nagy sérülés. Ahogy a Balázs is elmondta, ott pontszerű sérüléseket, lukasztásokat kellett a kutyának kihevernie, kigyógyulnia. Ottal a gazdák nem őrizték meg a hidegvérüket, elkezdtek kiabálni, csapkodni a másik kutyát, adj abban az, még további harci tűzbe hozták, esetleg rángatta ki a saját kutyáját a másik kutyája szájából, ott leszakadt a bőr, és akár hónapokig tartó regenerálódás követett egy ilyen amúgy egyébként könnyen elkerülhető sérülést. Tehát erre oda kell figyelni, hogy itt a nagyon nehéz, mert tudom, hogy abban a pillanatban, amikor ott a világ összeomlik, akkor nehéz a hidegvérünket megadni, de minden azon múlik, hogy a gazda hidegvére jelenléte mennyire tud megmaradni. Ha megmarad, akkor nagy biztonsággal ki lehet innen vonni. Ugye az mindig kell, hogy tehát két kutyához két ember kell. És elhangzott a Balástól az, hogy a nyakörvét is megfoghatjuk. Én alapvetően azt javaslom, hogy a kutyának a hátsó lábait kell megfogni, és annál fogva kell kifelé húzni, egy enyhe húzással, mindig egy enyhe húzással. De nagyon adja magát, ugye, hogy a nyakörvet megfogjuk. Megfoghatjuk, de ez kizárólag abban az esetben, hogyha nem kerül a kezünk a két kutya harapásának keresztüzébe valahol. Itt a legtöbb sérülés, komoly sérülés abból szokott származni, hogy a gazda ilyenkor hősként, Supermanként érkezve beveti magát az akcióba, benyúl a két kutya közé, amúgy lehet nem is lett volna semmi baj, de akár a saját kutyája roncsolja szét a gazda kezét, szintén hónapokig tartó regenerálódás követi, mert a kutya harapás egyébként komoly sérülést okoz, tehát mondjuk ez bemegy csonthártyáig, akkor ott olyan fertő, én de nem akarok senkit ijeszgetni, szóval, hogy kerüljük ezt el, soha ne kerüljünk két kutya harapásának a tűzvonalába. Rengeteg kutya harapott meg az életem folyamán. Nekem nagyon fontos küldetésem volt az a tükörmódszer alapításakor, hogy a munkatársaimat már ne kelljen így szétharapni a kutyáknak. Tehát, hogy a testem teljes felületén mindenhol gyakorlatilag található a vállamtól, az Achilles-szemig kutya harapás hegnyom. Nagyon cudar egy kutya harapás. Nagyon cudar egy kutya harapás. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, kedves hallgatók, kedves nézők, mint hogyha fognánk egy kést, megköpködnénk, és belé szúrnánk a lábunkba, mint a 4x-5x egymás mellé. Ezt mindenképpen kerüljük el, tehát ne tegyük ki magunkat egy ilyen veszélyeztetésnek. Jellemzően viszonylag ritka az a helyzet, mikor a kutyák olyan pusztító agresszióval mennek egymásnak, hogy nem lehet leállítani, nem lehet szétválasztani, nem lehet a verekedésből kivenni őket. Az szokott még előfordulni, hogy úgy összeharapnak a kutyák, hogy nem tehát azt mondjuk, hogy szájzárat kap. Ugye nem kap szájzárat, hanem van egy ilyen evolúciós szett, tehát egy ilyen rögzített szett, hogy elkaptam, nem engedem. Na, ezt az elkaptam, nem engedemet, ezt pedig hát ugye feszítéssel tudjuk oldani. A feszítést azt úgy lehet, hogy a kutyának egészen hátul, a leghátsó fogakhoz valamilyen kemény anyagot, nem az ujjamat, sajnos láttam ilyet, rettenetesen csúnya folytatása volt. Tehát nem az ujjamat, nem a kezemet, hanem valamilyen kemény anyagot, jellemzően nem, még puha gaj sem elég, tehát valamilyen kemény anyagot oda be tudok ékelni, és arra, hogyha átvált a fogás, akkor szét tudom válaszolni. Hála az égnek, tehát az utóbbi évtizedekben már nagyon ritkán találkozom ezzel, tehát nincsen, nem nagyon ritkán a kutyaiskolán egyáltalán, máshol meg, tehát most már szerencsére távol kerül tőlünk ez a minőség, nagyon távol, de előfordulhat egy utcai szituáció, hogy a gazdának ilyen szélső értékekig kell elmennie. Ott, ahol ilyen jellegű veszélyeztetésre számolhatunk, azt tessék szíves lenni elkerülni. Tessék szíves lenni segítséget kérni kutya nélkül, a gazdával beszélni, nem arra menni, esetleg összefogni több kutyatartónak, és többen megkérni nyomatékkal azt a gazdát, aki nem tudja kontrollálni. Ez nagyon nagy segítség lehet egy olyan kutya esetében, aki hajlamos arra, hogy akár úgy összefogja, vagy úgy ráfogja, hogy ne engedje el a másik kutyát, hogy prevencióból, nagyon határozott fellépéssel. Azt tapasztaltam, hogy a gazdák ilyenkor jobb a békesség alapon elkerülik, csak ott abban az éles helyzetben már nem tudunk visszamenni, hogy na mégiscsak le kellett volna tolni, vagy mégiscsak ki kellett volna követelni, hogy ne engedj el.
Viszont ne menjünk el amellett sem szó nélkül, hogy most mind olyan szituációkról beszéltünk, ahol minket megtámadnak, engem vagy a kutyámat, de bizony mi is könnyen lehetünk a dolog túloldalán, hogy az én kutyám támad meg valakit, vagy valamit, és ez sokszor úgy alakul ki, hogy a gazda egyáltalán nem számít rá. Tehát a másik oldal is nagyon fontos, hogy ne én váljak egy olyan kutyatartóvá, akinek ilyen problémája lehet. Én például gyakran találkozom azzal, hogy olyan gazda, aki nem tudja a kutyáját kontrollálni, de ég benne a vágy, hogy valamiféle szabadságot adjon a kutyának, keres egy olyan helyet, ahol mondjuk elengedi a kutyát szabadon, mert azt gondolja, hogy ott senki más nem jöhet.
Akár kutyafuttatóban.
Akár kutyafuttatóban például, és nem számít arra, hogy a másik, aki bejön, az arra gondol, hogy ez a kutya abszolút kézben van, vagy azért van futtatóban, mert be lehet mellé menni, de sokszor van ilyen, hogy a mezőn így elengedik a kutyát. Tehát, hogyha én tudom magamról azt, hogy adott esetben vagy a figyelmem nem lesz végig a kutyán, és egyébként a habitusából fakadóan akár bele is keveredhet ilyen helyzetbe, akkor megteszem azokat a preventív lépéseket, amivel megadhatom a szabadságot a kutyának, de legalább a támadást elkerülöm. Tehát igenis nem szégyen akkor feltenni egy szájkosarat a kutyára, és úgy elengedni, és nem mi válunk egy olyan kutyatartóvá, egy olyan gazdává, aki aztán a másik oldalon valahol pont ugyanezt fogja okozni egy másik gazdának. Megint csak a figyelem és a prevenciónak a kombinációja az, hogy olyan ártatlan szituációkból is kialakulhat probléma, hogy indulok a kutyával sétálni, és egy sarok felé megyek, és a kutyám abszolút kézben van, de ő néhány lépésre mondjuk előre gyalogol, és én nem tudhatom, hogy a sarok másik oldalán ki fog közeledni, és már is kialakulhat egy ilyen szituáció. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a megelőzéshez igenis nagyon-nagyon fontos, hogy nekem a saját kutyámnak a kontrollját az bizony meg kell szerezni, és akkor tényleg nagyon nagy részt elkerülhetőek ezek a szituációk, mert nem nagyon lehet jól kijönni belőle sajnos.
Ide feltétlenül beszeretnék szúrni egy esetet. Egy nagyon érdekes, nekem a legbizarabb kutya verekedésem volt ez. Nem, mindenféle csúnya kutya verekedéseket láttam az életem folyamán, főleg ugye a 2000-es éveket megelőző időszakban, ahol még, de ez egy nagyon érdekes sztori volt. Itt ez nem is volt olyan nagyon rég, egy tizennéhány évvel ezelőtt, a Hajógyári szigeten egy bulmasztiffal, egy nagyon kedves, nagyon jámbor bulmasztiffal sétált a gazdi, egy nagyon kedves ismerősöm, és összetalálkoztak egy kisméretű kutyával, mert emlékszem a kisméretű kutya fajtájára, ott tőlem nem messze történt egy foglalkozás végén, és a hölgy, amikor odament a kutyája a bulmasztiffhoz, ő sikítva felkapta a kis kutyát, és sikítva elrántotta a bulmasztiff szája elől. A bulmasztiff még mindig nézte, érdeklődve, hogy mi történt. Egy igazán kedves bamba kutya volt, nézte, hogy mi történik, majd a hölgy még egyet, és csak utána szagolt egyet. A hölgy erre még egy sikítás, átkapta a másik oldalra. A bulmasztiff már erre az intenzív mozgásra egyre nagyobb érdeklődéssel nézte, hogy mi történik. Majd még egyszer, hogy valaki kellő távolról nézte, akkor azt nézte volna, hogy ennek a hölgynek milyen hihetetlen, komoly, őrzővédő, oktató felkészítése volt, hogy ilyen pontosan meg tudja jeleníteni a zsákmányt, és ki tudja váltani a zsákmány viselkedést, és egyszer csak bekapcsolta, az eszébe nem jutott volna a bulmasztiffnak semmilyen módon, egyszer csak bekapcsolta a zsákmány viselkedést a bulmasztiffnál, és már tényleg azzal a céllal kezdett utána ugrálni, hogy megfogja. Nem történt semmi, tehát ott a gazda megfogta, meg elvitte onnan, de akkor már láttam, hogy valóban a bulmasztiff már valóban ki akarta venni azt a zsákmányjátékot, azt az egyébként csípoló, mert ugye a kutyára is átragadt ez a fajta pánikviselkedés, azt a csípoló játékot. Tehát itt a gazda eszkalált egy olyan helyzetet, amelyben nem került volna bele, hogyha nincs az ijegység. De hogy a nyavajában ne ijedne meg egy ember, egy gazda, az apró pici törpe kutyájához, főleg, hogyha rossz tapasztalata is volt már korábban, hogy ne ijedne meg. Mégis fontos, hogy ilyenkor megőrizzük a hidegvérünket. Ha már muszáj, hogy felvegyem ezért a kiskutyát, mert előfordulhat ilyen, hogy valóban, és szoktam én is ezt javasolni, annak ellenére, hogy tudom, hogy ez milyen veszélyes, hogy vegye fel a kutyát, akkor próbáljuk ezt minél tehát nem kiabálva, csendbe. Próbáljuk meg esetleg betenni a jacking alá, tehát elrakni úgy, hogy ne legyen látható a másik kutya számára.
Megszüntetni a zsákmány jellegét a kiskutyának.
és semmiképp ne egy zsákmány viselkedést generáljunk vele. Tehát erre például érdemes nagyon odafigyelni. Illetve azt szerettem volna ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy nekem, hogyha olyan kutyám van, amely alkalmas arra, hogy egy harapással, egy másik kutyával komoly kárt tegyen, legyen ez kaukázusi pitbull, vagy bármilyen nagy erejű kutya, akkor ez nekem mind a kettő volt. És mindegyik kutyámnál ez egy fontos alapvetés volt, hogy nem szabad, hogy akár még csak azért is, hogy megvédje magát, oda harapjon. Nem szabad, tehát le kell tudjam tiltani ezt a viselkedést. Mert hogyha nem gátolt harapással odafog, akkor egy harapásra is az életébe kerülhet. Átéltem azt az élményt, hogy volt egy nagyon erős fizikumú, egy 50 kilogrammot gyakorlatilag elérő pitbullom, egy ilyen nagyon nagy méretű pitbullom, akit megtámadott egy írszetter, de konkrétan megtámadta. Megtámadta, és az írszetter csípkette, ráfogott a hátára, és ő pedig állt és nézett engem, hogy mizu van. És én pedig nem adtam ki neki az engedélyt, hogy megvédheti magát, mert ha ő megvédte volna magát, akkor az érszettennek az életébe kerülhetett volna ez az önvédelmi akció. Tehát értem, hogy sokszor úgy érezzük, hogy joga van a kutyának megvédeni magát, és én azt gondolom, hogy a 21. században annak a kutyának, aki ilyen fizikai erővel, ilyen harapási szerkezettel bír, mint például az említett fajták, ott bizonyos értelemben nincs joga, hogy megvédje magát egy nála jóval gyengébbtől. Nincs joga, hanem nekem túl kell biztosítanom a rendszert. Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik. Tudom, hogy ez fájdalmas, mert nem az igazságérzetünket is bántja, de egy ilyen kutyához ez hozzátartozik, és nem bort iszok és vizet prédikálok, hanem nagyon erősen így gondolom ezt. Ettől függetlenül is előfordulhat olyan, hogy egy adott helyzetben, például egy teritorium védelem közben kicsattan egy harapást. Tehát előfordulhat ilyen, de minél erősebb kontrollja legyen a gazdának egy ilyen kutya felett, egy ilyen kutya irányába.
És a rossz híreknek még nincs vége, legalábbis abból a szempontból nem, hogy itt most elővettünk néhány olyan fajtát, akiről köztudott az, hogy milyen erős a harapása és a habitusa is olyan mellé, ami esetleg könnyen okozhat vészhelyzetet, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy csomó olyan mindenki által nagyon kedvelt és szeretett kutya van, hogy más nem mondjak, mondjuk akár a labrador, vagy a golden retriever.
Vagy egy agár.
Vagy egy agár, akinek elképesztő erejű harapása van. Tehát hajlamosak vagyunk ilyen kis szőrgolyónak tekinteni őket, mert kiskoruk óta velünk vannak, és nincs róla tudomásunk, nincs róla fogalmunk az ösztönkontroll tréningen, amikor dolgozik az ember, akkor azért már elkezdi ezt az oldalt kibontani a kutyának, és sokszor szembesül is ott vele a gazda, hogy micsoda erő lakozik bennük, hogy mennyire erős kutyák. Például ösztönkontroll tréningen is az egyik legerősebbet harapó kutyám, technikailag a legnagyobb harapással rendelkező kutya, az egy labrador. Teljesen meglepő, de elképesztő, hogy milyen harapás ereje tud lenni. Tehát nem kell ezt feltétlenül csak olyan kutyákhoz társítani, nem csak akkor lehet baj, hogyha valaki ilyen kutyával találkozik, vagy ilyen kutyája van, hanem bizony más fajtánál is abszolút előfordulhat az, hogy olyan ereje van a kutyának, hogy azzal komoly sérülést tud okozni másik kutyának, vagy éppen embernek.
Ugye felsoroltatok rengeteg szenáriót arra is, hogy mit lehet előtte, közvetlenül előtte, az aktus közben csinálni. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi van utána. Tehát, hogyha...
Betadin.
Jogi segítségnyújtás.
És nem csak erre gondolok, hogy betadin meg jogi segítségnyújtás, hanem arra, hogy ha okozhat-e ez például a kutyában bármilyen lelki törést, traumatizálódhat-e...
Okozhat és ettől? Okoz is.
Lehet az, hogy ő már megváltozik a viszonyrendszere is velem, mert én mondjuk nem tudtam megvédeni egy ilyen helyzettől?
Ez így egy picit erős, nem attól kell félni, hogy nem fog benned bízni, de a komfortja az csökkenni fog melletted, de egyébként abszolút, tehát rengeteg utólagos terápiával találkozunk.
És főleg a többi kutyával való viszonya az, ami nagyon meg tudja ezt sínyleni. és bizalmatlanná válik sokkal inkább akár az ugyanolyan fajtájú kutyával, vagy akár csak a eleve a nagyobb testű kutyákkal.
Volt egy olyan félmondatot, Balázs, még az olyan tapasztalatlan gazdákkal kapcsolatban, akik így mondjuk kiengedik a rétre a kutyát, hogy hadd szaladgáljon, ott biztosan nem fog majd találkozni senkivel, aztán Murphy valószínűleg de találkozik majd valakivel. És hogy egy kicsit visszacsatoljak a legelejére a műsornak, hogy volt ez a kérdés, hogy mit tegyek, ha jön egy ilyen kutya. Általában ilyen szituációkban szokott az lenni, hogy úristen, megjelenik egy kutya semmiből az erdőben, az erdőszélén, a réten, ott vagyok mondjuk vagy egyedül, vagy pár van valakivel, vagy gyerekkel, nagy Isten, és akkor ott így megijedek attól, hogy így fut felém, rohan felém egy kutya. Nem biztos, hogy van benne agresszió, de hogy én nem kutyásként, vagy nem annyira tapasztalt emberként annak vélem, hogy lehet, hogy támadni akar. Mit tudok tenni egy ilyen helyzetben, hogy ez valahol egy ilyen win-win helyzet legyen, hogy akkor sem lépek túl határt, hogy túlreagálom a helyzetet, de hogyha esetleg mégis támadó funkció van, akkor valamit védekezzek.
Hogyha rohan felém egy kutya, akkor azért nyugodtan hagyatkozhatok a belső megérzésemre, mert az még elég jól tud működni, és hogyha érzem, hogy megijedtem, valami baj van, akkor igenis még nagyobb körültekintéssel próbáljak meg a dologba valahogyan tudatosan beleállni. Első körben én azt javasolnám, hogy amennyire lehet, próbáljak nyugodt és higgadt maradni. Amit Gábor említett, ez a mellérendelő viselkedés, ez az, amire törekedni kellene. Nem megyek a kutya felé, igyekszek nem kiabálva elriasztani magamtól, hanem lehetőleg teljesen nyugodtan viselkedve próbálom megvárni azt, hogy a kutya közeledjen. Hogyha egyébként már ott belassít, akkor higgadtan, de akár meg lehet próbálni megkérni arra, hogy menjen el innen, és nem különösebben szeretném, hogyha ennél közelebb jönne, de nem kell feltétlenül támadásba átváltani. Ha van arra lehetőségem, mert esetleg látom a gazdát, aki a felén futó kutyával van, de esetleg engem nem észlelt, akkor neki még esetleg megpróbáltok valahogyan jelezni, de első és legfontosabb szabály az, hogyha lehet, akkor ne pánikoljak, ne próbáljak meg elmenekülni a kutya elől, és ne próbáljak meg a kutyára támadva, mint egy megelőzni egy támadást, hanem lehetőleg higgadtan, mellérendelő viszonyba, nem konfrontációt keresve valahogy kioldalazni a helyzetből.
Vidéken nagyon sok helyen ki van téve a harapós kutya felirat a kapukra. Viszont hogyha mondjuk így bemegyek egy ilyen helyre, ott van a gazda is, azért kell-e feltételeznem azt, hogy ez a kutya van annyira agresszív, hogy mégis így rám fog támadni egy ilyen helyzetben. Gyerekkoromban állandóan azt mondta a nagyapám, hogy az a kutya, ami már harapott meg embert, az legközelebb is harapni fog. És azért teszek fel ilyen buta kérdéseket, mert hogy én ebből jövök, ebből a szocializációból jövök, hogy kint van a harapós tábla, akkor nagyon vigyázzak azzal, mert ott már volt korábban ügy, és a gazda jelenléte ellenére ott ekkorából még lehet bármi.
Hát nehéz erre megint csak egy ilyen általános érvényű jó választ adni. Megint csak hagyatkoznék arra, hogy mi a megérzésem a kutyával kapcsolatban, és hogyha én azt feltételezem már a jelekből ítélve, hogy nem szívesen találkoznék ezzel a kutyával, akkor nyugodtan meg lehet kérni a gazdát, hogyha én szeretnék oda bemenni, hogy akkor legyen olyan kedves, és zárja el a kutyát, mert hogy annak azért nem túl sok értelme van, hogy én úgy megyek be, hogy a kutya érzi rajtam, hogy én tartok tőle, és pont ezzel keltem föl az ő érdeklődését, hogy látja rajtam, hogy én abszolút meg vagyok ettől a helyzettől teljesen szeppenve. Egyébként, hogyha az a cél, hogy megbarátkozzunk egymással, akkor viszont megkérhetem a gazdát, a tulajdonost, hogy egy picit ismertessen össze minket, nem rögtön belépek a territóriumra, hanem esetleg még a kapuban ott valamennyire igyekszünk megismerkedni, ott is a lassú mozgás, ez a mellérendelő viselkedés, nem támadó, nem hajolok, nem hajolok a kutya fölé, nem akarom mindenáron megsimogatni, inkább csak kiteszem a kezem, hagyom, hogy a kutya egy kicsit megismerjen, és aztán utána, ha azt látom, hogy ez a viszony akár olyan, hogy bátran követhetem a gazdát, csak utána fogok belépni a területre. Én egyébként még attól is óva intenék mindenkit, amit gyakran szoktam látni, hogy séta közben egy-egy kedvesebb kutyához benyúlnak és megsimogatják kerítés mellett, mert abból is azért egyik pillanatról a másikra könnyen lehet baj. könnyen változhat a kutyának is az állapota, tehát azért nem árt egy alapóvatosság, hogyha én nem ismerem a kutyát, hogyha nem tudom, hogy mire számíthatok attól a kutyától, akkor inkább legyek egy picit óvatosabb, abból kevesebb bajom származik, mint ha túlzottan magabiztos vagyok, és minden áron kapcsolatba akarok lépni azzal a kutyával.
Mondtál még egy érdekeset, hogy és ez nem csak egy ilyen közhely, hogy a kutya megérzi, hogy félsz.
Nem, ez egyáltalán nem közhely. Szoktuk is gyakran mondani, hogy a kutya az jobban ismeri az embert, mint ahogyan az ember ismeri a kutyát. És hát ennek egyrészt vannak fiziológiai okai is, ami miatt a kutya érezheti azt, hogy én esetleg tartok tőle, de nyilván az összes metakommunikációm, az összes olyan egyébként nem kontrollálható mozdulatom, az a kutya számára nagyon is jól olvasható, és nagyon pontosan tudja azt érezni, hogyha esetleg az az ember tart tőle. Nagyon érdekes, hogy egyébként egy barátkozó kutya is kifejezetten azt az embert próbálja megoldani, aki a legkevésbé akar vele kapcsolatba lépni. De ez fordítva is igaz lehet, hogyha egyébként egy olyan kutya találkozik velem szembe, aki kifejezetten kiszúrja ezt a gyengeséget, és ez zavarja, akkor pont én leszek az, akivel esetleg megpróbál majd szintén egy nem túl kellemes kapcsolatba lépni.
Szerintem az adás során eléggé úgy haladtunk, hogy szépen fölépítettünk minden stációt, de így az epizód végére valami konklúziót, hogyha még vonnátok.
Hát én azt húznám alá még egyszer, hogy mindig próbáljuk megtartani a higgadtságunkat. Ne kerüljünk be egy pánik spirálba, mert azzal csak eszkaláljuk a helyzetet.
Emellett pedig én azt húznám alá, hogy figyelemmel, nyitott szemmel járni, és ha lehet, akkor mindig sokkal kifizetődőbb és egyszerűbb az elkerülés, a problémának az elkerülése, mint már a konkrét szituációt egy ilyen támadásos helyzetben megoldani. A felelősségem a saját kutyával nekem is van, tehát az én kutyám se okozzon ilyen szituációt, és természetesen nagyobb figyelemmel kell, hogy legyünk egymás iránt.
Legyen ez a végszavunk, és tartsatok velünk a következő alkalommal is. Ha tetszett, amit láttatok, hallottatok, akkor a podcast hallgató felületeken mindenképpen értékeljétek a munkánkat megfelelő csillagszámmal, ha pedig van bármilyen kritikátok, ellenvetésetek, fenntartásotok, bármilyen olyan jellegű komment, amit mondjuk nem csillagokban lehet kifejezni, akkor nyugodtan írjátok meg, szívesen olvassuk ezeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.